A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgáló leánya.
Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Szent misével és gálaműsorral ünnepelték meg a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda negyedszázados működését. 2000. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a Fráter György Katolikus Gimnázium Kollégium tagintézményeként, majd 2003. szeptemberétől önálló intézményként működik a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az elmúlt 25 év kegyelmeiért szentmise keretében adtak hálát a pedagógusok és diákok, melynek elején Berkes László plébános iskola lelkész köszöntötte a megjelenteket. A szentmisét celebráló Ternyek Csaba egri érsek prédikációjában a nap szentjét, az egyházközség, a templom és az iskola védőszentjét, Szent Imrét állította példaként a jelenlévők elé. Arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy őket is körülveszik, szüleik, tanáraik, barátaik, akik segítik őket testben, szellemben és lélekben való gazdagodásuk útján. A test és a szellem erősítése, táplálása, pallírozása mellett a lélek fejlesztését szolgálja az imádság, az iskolai lelkinapok, a Szent Mise, amelyeken keresztül kapcsolatba léphetünk Istennel. A főpásztor arra bátorította a diákokat, hogy Szent Imre példáját követve minden nap keressék az ima által az Istennel való kapcsolatot.
A legszebb imádság, a legfontosabb imádság az, amikor itt együtt vagyunk a templomban. Mert nem csak külön tudunk imádkozni az Istenhez, hanem még fontosabb, még nagyobb ereje van, amikor együtt vagyunk, ilyen szépen megtöltjük a templomot, mint ma, és akkor közösen imádkozunk. Mert az Úristen közösségbe akar gyűjteni bennünket. A családunk közösségébe, hogy legyenek szent családjaink, az osztálytársak közösségébe, az iskola közösségébe, és ennek a plébániának a közösségébe, vagy kinek-kinek a saját plébániája közösségébe.
A Szent Misét követően az ünnepség az iskolában folytatódott. Köszöntőjében Hollósi András Miskolc megyei jogúváros alpolgármestere felidézte az iskolához és a templomhoz fűződő élményeit. Ő maga is itt járt misére és aktívan támogatta az intézmény elindulását, működését. Reményét fejezte ki, hogy az iskola alapítói által elindított szellemi örökséget a diákok és a pedagógusok megőrzik és tovább viszik.
Emlékszem arra, amikor itt egy nagyon romos állapotban lévő intézmény volt, egy másik általános iskola, és látható az, hogy mivé fejlődött, és milyen nagyszerű embereket nevelt Miskolcnak és a hazának ez az intézmény. Ezt gratulálok egyébként az intézmény egykori és jelenlegi vezetésének is. És én bízom benne, hogy azt a szellemi örökséget, amit nekem ugyebár csak Tóni bácsi marad, Megcsei Antal plébános úrtól én is kaphattam, László atyán keresztül ezt a folytonosságot tovább vive, minden diák és minden pedagógus ebben az intézményben tovább vihet majd.
Pockodi Réma Tesztímea igazgatónő hálával emlékezett meg az intézmény alapítóiról, Megcsei Antal plébánosról és Almási Józsefről, valamint Seregé István egréjesekről, aki támogatta a kezdeményezést. Az igazgatónő elmondta, büszkén viseli az intézmény az ifjúság védőszentjének, Szent Imre hercegnek nevét, aki szorgalmában, tudásának gyarapításában és Isten iránti szeretetében példaként jár a mai fiatalok előtt.
A mai kor kihívásai nem egyszerűek, de mikor volt egyszerű? Körülvesz bennünket egy digitális világ, mesterséges intelligencia és egy valós világ. Nekünk pedagógusoknak, kislámpásoknak kell maradnunk, ahogy Gárdonyi Géza írta. A tanító olyan lámpás, hogy minél inkább világít másnak, annál inkább fogyasztja önmagát. Feladatunk a következő években megmutatni és megtanítani gyermekeinknek, s rajtuk keresztül családjainknak a valós élet, a teremtett világ szépségét, az embertársaink nagyszerűségét és csodáját, Isten szeretetének végtelenségét, az evangélium igazságát.
A beszédeket követően a diákok nagyszabású színdarabbal Szent Imre herceg alakját az intézmény falai közé helyezve mutatták be az iskola sokrétű nevelési és tehetségfejlesztési törekvéseit. Ünnepélyesen felszentelte Ternyák Csaba egriesek az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola felújított kápolnáját november 4-én. A hálaadó ünnepi szentmise kezdetén Valkó Viktor az intézmény főigazgatója köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum gimnázium és kollégium tanulói az osztálymiséken, lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos, szeplőtelen fogantatás Nagy Boldogasszony templom híveit is, annak felújítása idejére. A főpásztor ezt követően szentelt vízzel hintette meg a híveket és a templom falait, s Isten áldását, kegyelmét kérte. Szent beszédében elmondta, ez a kápolna mindig a fiatalokat szolgálta, mindig diákok jártak ide szentmisére. Az osztálymiséken évfolyam miséken kifejezésre jut, hogy a fiatalok ehhez a közösséghez tartoznak. De ugyanilyen fontos, hogy a vasárnapi szentmisén, a lakóhelyhez kötődő templomban, közösségben is otthon legyenek. Isten azt akarja, hogy közösséggé gyűjtsön bennünket. Szent Pál is azt mondja, hogy egyek vagyunk Krisztusban, élő tagjai ennek a testnek. A remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk, emlékeztetett az érsek.
Tehát meghívottak vagyunk az Úr oltárához, egy lakomára, és a lakomát visszautasítani, hát az durva dolog. És milyen gyakran előfordul ez. Érdemes újra kezdeni. Legyen ez a mai alkalom egy inspiráció, egy meghívás arra, hogy vegyük komolyan ezt a meghívást. Jézus meghívását, aki az asztalához akar ültetni bennünket. Ez az igazi megújulás, amiben a szentmise könyörgésében imádkozzunk, hogy Szent Károly püspök, Borromeo Szent Károly püspök lelkületében akarunk megújulni fiat képmására, és miért akarunk megújulni? Azért, hogy ezek a szempontok ott legyenek az életünkben, hogy nekünk fontos legyen a vasárnapi szentmise. Annélkül nem vasárnap a vasárnap. És ha van osztálymise hétközben, az csak inspiráció, segítség, begyakorlás arra, hogy vasárnap is ott legyünk. És miért? Mi a célja ennek? Túl azon, hogy elfogadjuk a meghívást, Jézus meghívását, aki önmagával táplál bennünket. A saját testét adja nekünk eledelül. A célja az, hogy megismertesse Krisztust a világgal. Minden megújulásnak ez a célja. Ha mi meg akarjuk újítani az életünket, akkor az azért történik, mert meg akarjuk ismertetni Krisztust a világgal. Hogy jó nekünk Krisztushoz tartozni. Jó nekünk az ő egyházához tartozni. Jó nekünk templomba járni. Együtt lenni a testvérekkel, közösségben, közösen imádkozni, énekelni.
A szentmise után Orosz Tibor restaurátor tartott ismertetőt a felújítás menetéről, a kápolna kifestésének különféle korszakairól. Demeter nagyvértanú ünnepén az Encsik görögkatolikus templomban tartott szent liturgián Orosz Atanáz miskolci megyés püspök átadta a Szent István diakónus díjat Kovács Botonnak minisztránsként végzett kiemelkedő szolgálatáért. A főpásztor méltatta Kovács Botond lelkiismeretes, megbízható segítő munkáját az oltárszolgálatban, melyet immár több éve minden vasárnap és ünnepnapokon végez. A szent liturgián elhangzott prédikációban Orosz Atanász püspök a hitvallás fontosságát hangsúlyozta. Az egy hónappal ezelőtt boldoggá avatott Orosz Péter Pál vértanú Jézus Krisztusba vetett hitét emelte ki példaként, akinek lelkületét a háborús helyzet, az illegalitásban bujkálva végzett szolgálat sem törte meg, mondta a főpásztor. 21. alkalommal volt első szombati térdeplő rózsafűzér a Szent István Bazilika előtt. November első hétvégéjén már 21. alkalommal tartották meg Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, valamint a férfiak lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is számos helyen imádkoztak párhuzamosan a magyar férfiak térdepelve. Sőt, új helyszínek is csatlakoztak az imádság sorozathoz. Sződön, Nagyváradon és Szent Gotthárdon is elindult a térdeplő imádság. Az első szombati férfi ima Kecskeméten pedig idén novemberben ünnepelte egy éves elindulását. Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekjét az oltára helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Novák Lajos káplán elmondta, a templom és a nővérek kolostorában őrzött erekjék tisztelete egy-egy imacsoporthoz és közösséghez kapcsolódik. Jelenlétük minden szentek ünnepén pedig erősíti az égi és földi egyház közötti kapcsolatot. Novák Lajos káplánt hallják.
A templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve az zarándokok ugye oda szoktak megérkezni az zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekéje is, Szent II. János Pál pápa erekéje. Van egy erekjetartomban két erekje is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekéket, Boldog Mária Lujza Merkel erekéje, Szent Pió atya erekéje is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznak az erekéje is megvan.
Ezekhez az erekékhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehet, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egésze azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. Az legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lujza Merkel erekéje a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója is, az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lujza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek. És az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akutiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akutisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Az Egri Főegyházmegye, a székeskáptalan, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István, bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Jelmondata: maradj velünk, Jézusunk! Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, majd 10 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezzük el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett persejbe tehetik, illetve a főegyházmegyei alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonyattárs székesegyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrea ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőit, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában. Mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt, mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd elő az adós leveletet, ülj le hamar és írj 50-et. Aztán megkérdezte egy másikat, te mennyivel tartozol? 100 véka búzával hangzott a válasz. Fogd adós leveledet, mondta neki, és ír 80-at. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Meg vagyok győződve, hogy tele vagytok jó indulattal, és oly bőséges tudással rendelkeztek, hogy figyelmeztetni tudjátok egymást. Helyenként merészebben írtam nektek, hogy egyet mást emlékezetekbe idézek az Istentől kapott kegyelem alapján. Megvan győződve Szent Pál, hogy a római hívek tele vannak jó indulattal. Hány szülő, nevelő, lelkipásztor akad, akinek éppen ellenkező az alapállása, s mindig mindenkit gyanúsít, mindenütt rossz indulatot feltételez. Nézzük csak magunkba. Mennyi jó indulat, jó szándék, jó elhatározás van bennünk. Ez természetesen még nem elég, mert mire jó cselekedet lenne belőle, nagyon sokszor elvetél kapkodásunk, türelmetlenségünk, túlbuzgóságunk miatt. Mégis fáj, ha csak bűneinket, botlásainkat, hibáinkat látják és szemünkre is vetik, mert belül meg vagyunk győződve arról, hogy nem csak ezek vagyunk. Ha pedig ez a helyzet önmagunkkal kapcsolatban, akkor joggal feltételezhetjük hívő, törekvő testvérünkről is, hogy ő is tele van nemes szándékkal. Van, aki szinte sugározza ezt a bizalmat, s még a durvasággal eltakart, mélyen szunnyadó jóságot is képes felébreszteni a másik emberben. El kell gondolkodnunk azon, hogy semmilyen csalódás, szeretetünkkel való visszaélés nem hatalmaz fel bennünket, hogy szüntelen gyanúsítgatásban és rossz hiszeműségben éljünk, mert a szeretet mindig megelőlegezett bizalom is, amiben természetszerűleg benne foglaltatik egyfajta kockázat. Ilyen légkörben van csak helye egymás figyelmeztetésének, máskülönben az csak szeretetlen kioktatás, rendreutasítás. Az a krisztusi értelemben felnőtt keresztény közösség, ahol a tagok bölcs türelemmel, tapintattal figyelmeztetni tudják egymást. Az ilyen közösségben nagyobb és igazibb a szeretet, mint az olyanban, ahol állandó az érzelmi felajzottság, illetve mindig mindenkinek kellemes a közérzete. Amikor Szent Pál apostol azt említi, hogy helyenként merészebben írt, ismét csak nagyszerű pedagógiai érzékéről tesz tanúbizonyságot. Mert a tudományos igazságok között is vannak hangsúlyosabbak és kevésbé jelentősek. A gyakorlati életben is van, amire nagyon kell ügyelni, míg más dolgok maguktól értetődnek, hát még a hit és az erkölcs területén. A lélekben alvó hívőt olykor fel kell rázni, esetenként akár éles, sarkított megfogalmazásokkal is. S ha netalán megbotránkozik a hangnemben, ha nem ért valamit vagy kérdése van, akkor már is elértük a legfőbb célt. Arról beszélhetünk vele, ami üdvössége szempontjából a legfontosabb.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Keď sa sedem raz vráti k tebe a povie, ľutujem, odpusť mu. Ježiš povedal svojim učeníkom, nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, ako by mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor. Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho. Ak sa obráti, odpusť mu. A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie, ľutujem, odpusť mu. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán vravel, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Počuli sme slovo pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Palakadi karingle sityár de boldaspe. Ehhe barvále manučeske szaszek cinnomujálo, kon pelesko barvái pele las száma, haj grízsi las lesz. Andre purri szárde lesz, ke szaris pillesko barvái pe. Peste achardas lesz, haj kadedas dumak haring leszte. Szóásunav patute. De száma pamuri barvái pe, ke majd urnastiga veszmuro cinnomujálo. O cinnomujálo, kade gingi lasz pesande peste, szote saj kerab. Murogazdal elmandaro cinnomujálipe. Bútite kerab csi zsánav, te mangavla zsabma. Zsánav abba szote kerab, ke andre te hutilemman, le manusán de pengok her, kana násavlaman murogazda, anda murom mujálipe. Zsikáj jek peste a hardas le gazdeskodosálen, kon kamenas leszke. Puslas le anglunes. Szodenca kamesz mure rájeszke. Sel kóre ulajonca pendas. Atuncsikadi pendas leszke. Bes szigo. haj letyon zsili maszkolil, haj skriszár pánzsvárdes. Palakodi ipus lasz jake kávres. Tu szodenca kamesz. Ek selgón egy éves a pendasz kukó. Letyon zsima laszkolil, pendasz leszke, haj skriszár ochtovárdes. Oraj astárdasz leci nem ujjá lesz, haj gogya vereszkerdasz peszki búti. Óvá, la luma kesáve pepenge gindo majgogya verei, szár szile vegyereszkosáve.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangélium nach Lukas. Jesus sagte zu den Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Willibrord, püspök és hitvalló. Northumbriában született 658-ban, meghalt 739. november 7-én, 81 évet élt. A frézek missziós apostola és Utrecht első püspöke volt. Buzgóságban, hűségben és népe iránti szeretetében sok hittérítőt túlszárnyalt. Kevés életrajzi adat maradt fel róla. 658-ban született, tehát, amint hallottuk, Northumbriában. Szülei, mint kisgyermeket, a York melletti Ripon szerzetesekre bízták, így lett maga is bencés szerzetes, és tette le a fogadalmakat. Szent Egbert lett a tanítója. 12 évet töltött a kolostorban, és 30 éves korában itt szentelték pappá a Rátmelszégi kolostorban. 680-ban 11 társával, akik közül többen vértanúk lettek, elindult a nagy missziós útra a Rajna bal partján fekvő Fríz földre. Sokat fáradozott, hogy szilárd összeköttetésbe kerüljön a római pápával. Előtte ezen a vidéken egy skót szerzetes prédikált, de nem ért el sok eredményt. Willibrord azonban gyökeres változásokat ért el. Szent Bonifác is tanult tőle. 693-ban első római útján pápai misszionáriussá nevezték ki. Neki volt az első ilyen kinevezése. 695-ben Rómában püspökké szentelték, és létrehozta az első új, önálló fríz egyháztartományt. Szent első Szergiusz pápa a szentelése után palliumot is adott neki, s fölvette a Kelemen nevet. Így aztán Kelemen Willibrordnak hívták. Pipintől, az ország urától, Utrechtet kapta székhelyéül. Ez a város a Szalvátor templom melletti kolostorral valóságos missziós központtá fejlődött ki, és évszázadokon keresztül nagy jelentőséggel bírt. Willibrord eleven kapcsolatot tartott fenn angol száz hazájával, amely anyagilag is, szellemileg is támogatta. 81 éves korában halt meg 739. november 7-én. Holttestét az Echternachi kolostor templomában helyezték el. Sírjánál számos csoda történt, idővel búcsújáró hely lett. Tisztelete ma is elevenen él a frízek körében. Csak Hollandiában több mint 500 plébániának ő a védőszentje. Emlékezzünk meg a mai napon egy kisleányról, akinek a neve Boldog Laura del Carmen Vicuna. Az Andok argentinai vidékén élt nehéz körülmények között. Bár testileg sokat kellett szenvednie, mégis mindig boldogan élt, mert Jézus mindig vele volt. 1891-ben szülei a polgárháború miatt elmenekültek Santiago de Chiléből délre. Laura akkor még csak karonülő kisleány volt. Temukóban telepedtek le. 3 éves volt, amikor meghalt vallásos édesapja. Édesanyjának 2 árvát kellett eltartania. Szerényboltjukból éltek, noha a kislányok rendszeresen segítették, mégis sokat nélkülöztek. Egy napon aztán kirabolták őket. Koldusbotra jutva, Junín de los Andes közelében telepedtek le. A 2 kislány a Don Bosco nővérek kollégiumában kapott helyet. Itt a nővéreknél döbbent rá arra a boldog tudatra, hogy Isten, ami jóságos, minket nagyon, de nagyon szerető mennyei atyánk. Jézus pedig hozzá hasonlóan szereti az embert, és ezért lett hozzánk hasonlóvá. Első áldozás előtt bocsánatot kért édesanyjától, aki megérezte, hogy nagyon kell szeretni ezt a hamar elhervadó kisvirágot. Nem vették fel a nővérek rendjébe, ezért 1902-ben magányosan tehette le rendi fogadalmait. Fölvették a Mária gyermekei rendjébe, de mivel egy titokzatos betegség hatalmasodott el rajta, el kellett hagynia a kollégiumot. Visszatért édesanyjához. Lelke egyre szépült. Templomba csak kísérettel tudott elmenni. Meggyötört állapotában még házigazdájuk aljas kísérleteivel is szembe kellett szegülnie. A szenté avatott Savio Domonkos szavait ismételgette, inkább a halált, mint a bűnt. 1904. január 18-án megérezte, hogy Jézus hívja az örök hazába. Részesült a haldokló szentségében. Pár nap múlva megvallotta édesanyjának, hogy életét az ő megtérésért ajánlotta fel áldozatul, mivel édesanyja érvénytelen házasságban élt. Megrendült édesanyja megígérte, hogy eleget tesz leánya kérésének, és megszünteti az élettársi kapcsolatot. A haldokló ezután már csak ezt suttogta: köszönöm Jézusom, köszönöm Mária, békében halok meg. Ezek voltak utolsó szavai. 2 hónap múlva lett volna 13 éves. Január 23-án a leányáért végzett gyászmis alatt édesanyja is meggyónt és magához vette a szentségi Jézust. 1956-ban Laura erekjét átvitték Bahiába, a Don Bosco nővérek kápolnájába. 1988. szeptember 3-án II. János Pál pápa avatta őt boldoggá. Aki szeretne többet tudni a kis Lauráról, a Don Bosco nővéreknél érdeklődhet itt Egerben.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
félidőben.
November 7-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Rezsőket. A Rezső magyar eredetű név, a Rudolf férfi név magyarosítása, a Rézső Réső családnévből. A Rezsők védőszentje éppen ezért az a Rudolf, aki előkelő család sarja volt, az egyház nagy jótevője, majd Közép-Itáliában Gubbio, szigorúan aszketikus életű püspöke lett. Küzdött a kor nagy visszaélése a Szimónia ellen. 1064-ben hunyt el. De megemlítem még Aquaviva Boldog Rudolfot is, aki jezsuita volt, Kostka Szent Szaniszló kurzustársa, vértanú halált halt a rend indiai missziójában 1583-ban. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Rezső nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jó Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Nem is olyan rég, ha jól emlékszel még, játszottam egy gitáron. Neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar, és eltörött a gitárom. Az élet ment tovább, és néhány jó barát veled együtt segített. Született egy dal, mely senkit sem zavar, talán te is megérted. Most itt vagy velem, újra együtt, igen, a dal is újra neked szól. Most itt vagy velem, szólíts meg a kezem, szólíts meg és figyelj jó. Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek, úgy, ahogy a lény. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak kérlek.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz november 7-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1810-ben Gyulán született Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a Magyar Himnusz megzenésítője. Erkel Ferenc gyerekkorától kezdve zeneközelben élt, hiszen tanító édesapja egyházi karnagy is volt. Nagyváradi és pozsonyi tanulmányai után 18 évesen Kolozsvárra szegődött házi zenetanárnak. Később zongoraművészként és alkalmanként, zeneszerzőként, illetve karmesterként kereste kenyerét. 1834-ben került Pestre, ahol több színháznál volt karnagy. Majd 1837-től 30 éven át első karmester és zenei vezető volt a Pesti Magyar, később Nemzeti Színháznál. Első operája, a Báthori Mária, 1840-ben készült. 1844-ben mutatták be a Hunyadi Lászlót, majd megnyerte azt a pályázatot, amelynek köszönhetően ő zenésíthette meg Kölcsey himnuszát. 1853-ban az ő vezetésével alakult meg a Filharmóniai Társaság, 1861-ben pedig bemutatták leghíresebb operáját, a Bánkbánt. Későbbi művei már nem voltak igazán sikeresek, viszont rendkívül sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatásáért. 1875-ben közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, főzenei igazgatója lett az 1884-ben megnyílt operaháznak, mindemellett kevesen tudják, hogy nemzetközi hírű sakkozó is volt. 1867-ben Varsóban született Marie Curie lengyel származású Nobel-díjas francia vegyész és fizikus, aki férjével Pierre Curie-vel együtt megosztva a fizikai Nobel-díjat, 1911-ben pedig kémiai Nobel-díjat is kapott. 1898-ban fedezte fel a tórium radioaktivitását, férjével közösen pedig a polónium és a rádium nevű radioaktív elemeket. 1910-ben sikerült munkatársaival tiszta állapotban rádiumot előállítania. 1914-ben egy párizsi kémiai intézet vezetésével bízták meg. 1934. július 4-én egy addig ismeretlen betegségben hunyt el. 1903-ban született Konrád Lorenz, osztrák etológus, zoológus, a modern etológia megalapítója. Lorenz már gyermekkorában rendkívüli érdeklődés mutatott az állatok iránt. Parkvárosi házukban voltak kutyái, macskái, nyulai, halai és különböző madarai, majmai. Gyakran cipelt haza állatokat vidéki kirándulásairól is. Már egészen fiatalon naplót vezetett madarai viselkedéséről. Miután 1922-ben leérettségizett, apja a New York-i Columbia Egyetemre küldte, hogy orvosi tanulmányokat folytasson. A valódi célja azonban az volt, hogy elszakítsa fiát szerelmétől, a nem megfelelő partinak tartott Gertrude Gebhardtól. Lorenz a Kolumbián azonban hanyagolta tanulmányait, helyette inkább a tengerparti élővilágot tanulmányozta. Lorenz másik szenvedélye a motorsport volt. Hazatérése után hivatásos motorkerékpár versenyző lett. Közben persze az állatok viselkedésének kutatását sem hanyagolta el. 1927-ben publikálta első jelentős ornitológiai tanulmányát, melyben a csókák tanulmányozása során szerzett tapasztalatait tette közzé. 1989. február 27-én hunyt el Altenbergi otthonában. 1950-ben Budapesten született Csiszár Imre, magyar színházi rendező, színházigazgató, aki a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt rendező szakon Major Tamás osztályában 1971 és 76 között, ahol még Várkonyi Zoltán és Nádasdy Kálmán is tanították. Majd a Kecskeméti Katona József Színház rendezője volt 1975 és 77 között. Ezután a Szolnoki Szigligeti Színház következett szakmai életében, 1979 és 88 között pedig a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője is volt. 1989 és 91 között a Nemzeti Színház igazgató helyettese, majd igazgató főrendezője volt. 1991 és 95 között a Budapesti Kamaraszínház rendezőjeként dolgozott, ezután a Gyulai Várszínház igazgatója lett 94 és 95 között. 95 és 96 között a Művész Színház, illetve a Thália Színház igazgatója is volt. Számos színpadi művet rendezett, de színészként szerepelt a Krétakör, a Mária Nap, a Linda, a Kék Duna keringő, a Megint tanú, az Európa Express és a Kaszinó című filmekben. Rendezőként pedig a Groteszk című filmet készítette el 1989-ben. Maradunk még mindig a rendezőknél, hiszen 1953-ban Budapesten született Xantusz János Balázs Béla díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, színész, egyetemi tanár, aki 18 évesen szerepelt Gazdag Gyula filmjében, a Sípoló macskakőben. Érettségi után a film laboratóriumi vállalatnál és a Ma filmnél dolgozott. Majd 75 és 79 között a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt Mag Károly osztályában. Előbb Mag Károllyal dolgozott együtt, majd több sikeres nagyfilmet és rövidfilmet is rendezett. A Balázs Béla stúdió vezetőségi tagja volt. 1983-ban készítette el első nagyjátékfilmjét, az Eszkimó asszony fázik címűt. 1990 óta szinte kizárólag kísérleti és dokumentumfilmeket készített. 1992-től haláláig, 2012-ig a Színház és Filmművészeti Egyetem filmrendező tanára volt. Rendezőként olyan filmeket köszönhetünk neki, mint a Női kezekben, az Egymásra nézve, az Eszkimó asszony fázik, a Rocktérítő, a Családi kör és a Kiki a csoportban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1920-ban hunyt el Endrődi Sándor, költő, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, akiről Budapest második kerületében még egy utcát is elneveztek. 1928-ban hunyt el Tóth Árpád, költő, műfordító, újságíró. A nyugat értékelése szerint Ady Endre után a második legjelentősebb költő volt ő. Költői világképének rendkívüli homogenitása volt. Munkásságának filozófiai hátterében Schopenhauer áll, az ember kielégítetlen vágyaival, a fölfokozott magányérzettel, a tétovasággal és a melankóliával. Mindez 1818-ig mint korjelenség, korélmény, némiképp kordivatként jelentkezett. 1919 elején a történelmi események hatására rövid időre a Nietzschei életöröm váltja fel, hogy aztán haláláig tartó nagy költői korszakában saját létélményé dolgozza át a lemondás és a fájdalom Schopenhaueri gondolatát. A világképnek megfelelően a meghatározó műfaja az elégia. Kevés magyar költő karakterizálható olyan jellegzetes szókincsel, mint Tóth Árpád. Bús, lomha, méla, beteg. Stílusára a szecesszióval rokonított impresszionizmus a jellemző, a világ állóképekben való megragadásának igénye. Kedvenc stíluseszköze pedig a szinesztézia, amely a világ teljes hangulati és érzéki felfogásának igényéből fakad. Verselése gazdag, tudatos, vagy kortársi elnevezéssel Tóth Árpád vers. Művei közül megemlítem a Hajnali szerenád, az Öröm illan, az Örök virágok és a Lélektől lélekig című alkotásait. 1968-ban, 71 éves korában agyvérzésben hunyt el Hamvas Béla, posztumusz Kossuth díjas filozófus, esszéista, író, aki Eperjesen született evangélikus lelkészi családban. Édesapja, Hamvas József a pozsonyi evangélikus líceumban vállalt magyar-német szakos tanári állást, így a család 1898-ban Pozsonyba költözött. Az érettségi vizsgái után önkéntesként beállt katonának. Az ukrán fronton teljesített szolgálatot. Kétszer is megsebesült. Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakán végezte. Pályafutását 1923-ban újságíróként kezdte, a Budapesti Hírlapnál és a Szózatnál. Majd könyvtárosként dolgozott a Fővárosi Könyvtárban. 1936-ban írta meg a Magyar Hyperiont. 1940 és 44 között háromszor hívták be katonai szolgálatra. 1943-ban jelent meg a Láthatatlan Történet című kötete. 1945-ben bombatalálat érte otthonukat, kéziratai és könyvei megsemmisültek. A Bor filozófiáját 1945 nyarán egy balatonberényben töltött, rövid vakáció alatt írta meg. 1948-tól földművesként dolgozott Szentendrén. Megírta a Karnevált, az Unikornist, a Szilenciumot és a Titkos jegyzőkönyvet. 1951-től raktáros volt Inotán, Tiszapalkonyán, majd Bokodon. Ekkor készültek az Ősök nagycsarnoka, a Szilveszter című írásaim. 1964-ben másodszor is nyugdíjazták, így készültek el a Bizonyos tekintetben és az Öt meg nem tartott előadása művészetről című művei. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1769-ben orvosi fakultás jött létre a Nagyszombati Egyetemen. Ez a szervezett orvosképzés kezdete Magyarországon. 1921-ben IV. Károly magyar királyt megfosztották uralkodói jogaitól, a Habsburg házat pedig az örökösödés jogától. 1860-ban Arany János szerkesztésében új esztétikai, kritikai és szépirodalmi folyóirat indult. A Kisfaludi Társaság indította a lapot Szépirodalmi Figyelő néven. 1967-ben Sirilla György 32 nap alatt futotta le a Budapest-Moszkva szupermaratoni távot. És végül, de nem utolsó sorban, ma van a Rákellenes Világnap, és a mai nap a Magyar Opera napja is, 2013. november 7-től, amely a hazai operajátszás történetében három jelentős eseményre hívja fel figyelmünket. Elsőként Erkel Ferenc 1810-es születésnapjára emlékezünk, az Erkel Színház 2013-as újraindításának napjára, és évről évre a Magyar Opera napjának közös ünnepére is emlékezünk. Kedves hallgatóink, november 7-i kalendáriumunkat hallották.
Most mind a kettő orvos, navár, s még minden el.